Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt a levélbeli szent igét, amelyet Anya Szent Egyházunk erre a mai ünnepre ige hirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében, a 11. fejezet 23. versétől a következőképpen. Ezt írja az apostol: mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, és ezt mondta: e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Ezért aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Amen. Kedves testvérek, ezt a mai igehirdetést egy kicsit rendhagyó módon hadd kezdjem a végéről. Ennek a mai igének a végén arról beszél Pál apostol, hogy lehet rosszul is venni az úrvacsorát, lehet rosszul is élni az úrvacsorával. Egészen határozottan mondja, hogy azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy iszi az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Számomra nagyon szimpatikus az, ahogy az apostol ebben az ige szakaszban aggódik az úrvacsorázókért. Hogy fontos számára az, hogy aki úrvacsorát vesz, az valóban Istennek tetsző módon vegyen úrvacsorát. És mi van e mögött? Emögött azzal találkozunk, hogy egy fiatal gyülekezetről van szó, hiszen akkor mindegyik gyülekezet nagyon fiatal volt. Nem volt még kialakulva a pontos teológia, nem volt meg a pontos dogmatika, a pontos liturgia, és nagyon sokan éltek az úrvacsorával. És volt közöttük olyan, aki nem helyesen élt az úrvacsorával, de ott volt az Isten tiszteleten, és fontos volt számára. Az volt akkor a gond, hogy túl sokan vettek úrvacsorát. Túl sokan éltek vele, de nem mindig a megfelelő módon, nem megfelelően készültek az úrvacsorára. Szerettek ott lenni a közös étkezésen, az agapén, majd utána részt vettek az úrvacsorai közösségben is. Így érthető módon, hiszen nagy volt a lelkesedés, de kevés a tudás, sokan nem helyesen éltek ezzel a szentséggel. Mi lenne akkor, ha Pál apostol ma nekünk írná a levelét? Meggyőződésem, hogy nem erről írna, hanem egy lépéssel hátrébb lépne, és arról írna, hogy miért fontos az úrvacsorát venni. Ezt írta a korintusiaknak: ezért aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és véle ellen. Én azt gondolom, hogy ma a következőt írná, ezt nem ő írta, hanem én fogalmazom egy kicsit Pál apostol csílusában: azért aki hanyagul, nem eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Aki nem tartja fontosnak, nem törődik vele, nem érdekli, hogy mikor élt vele utoljára, vétkezik az Úr teste és vére ellen. És kedves testvéreim, most, hogy itt állok előttetek, még élőbbé és elevenebbé válik mindaz, amit az elmúlt napokban ezzel kapcsolatban leírtam. Annyira szeretném, ha Pál apostol problémája lenne az én problémám is. Annyira szeretném, ha ezen a mai Isten tiszteleten nem 15-en ülnének velem szembe, hanem tele lenne a templom, és néhány testvérhez oda kéne menni és figyelmeztetni őt, hogy megfelelő módon éljen az úrvacsorával. Mennyire jó lenne az, hogyha ugyanaz a vágy és ugyanaz a tűz és ugyanaz a lelkesedés lenne az emberekbe, ami egykor volt, alig várnák, hogy úrvacsorát vegyenek, legfeljebb ki kellene egy kicsit igazítani őket. Ezzel szemben a lasszóval kell fogni az embereket az egyik legnagyobb keresztény ünnepünkön. És azt gondolom, hogy erre is igaz az, amiről Pál apostol ír, hogy így is lehet visszaélni az úrvacsorával, így is lehet méltatlanul élni vele. Egészen megrázó a kontraszt, hogy az elmúlt néhány percben 18-szor énekeltük azt, hogy Jer, adjunk hálát néki. Meg lehet nézni ezt a hálaadást a gyakorlatban. És én azt gondolom, hogy egy gyülekezetnek az igazi arcát, az nem az mutatja, hogy hányan maradnak egy nagy alkalmon, hanem éppen az, hogy az ilyen istentiszteleteket hányan tudják komolyan venni. És most név szerint hadd örüljek két embernek, az egyik Márk, aki rám írt, hogy eltette egy megbeszélést, pedig lett volna más dolga, és köszönöm, hogy itt tettél, és jól döntöttél. A másik pedig Sára, aki egy ötnapos fárasztó konfistábor után eljött, és itt szolgál nekünk, és neked is köszönjük, és mindazoknak, akik számára fontos volt ez a mai nap. Mert nem csak úgy lehet rosszul élni az úrvacsorával, hogy az ember talán nem készül föl rendesen, hanem úgy is, hogy nem vesszük komolyan. Miért tartjuk jelentéktelennek az úrvacsorát? Én azt gondolom, hogy ez az egész korunkat meghatározó jelenség, nem hiszem, hogy máshol tömegek vannak ezen a mai istentiszteleten. Nagyon, nagyon egyszerű. Egyszerűen nem értjük, hiába vagyunk luteránus keresztények, nem értjük, hogy mit ad az úrvacsora és milyen hatással van az életünkre. Hadd mondjak erre egy egyszerű példát. Képzeljük el, hogy szembe jön velem egy informatikus, és csillogó szemekkel a kezembe ad valami kis kütyüt, amiről fogalmam sincs, hogy mi ez, és csillogó szemmel mesél, hogy ez micsoda hatással lesz az én számítógépemre, hogy majd jobbak lesznek a játékok, igaz, egyel se játszok, és csillog a szeme, és erről beszél, hogy milyen jó ez. Hát ez engem nem nagyon fog lázba hozni, mert az a laptoppal, ami van, elégedett vagyok, ami működik. Beteszem majd otthon a fiókba, aztán ott jó helyen lesz, mert nincs hatásra az életemre, mert azt gondolom, hogy nincs rá szükségem. És sokan így vannak az úrvacsorával is. Nincs hatással az életükre, nem tartják fontosnak. Körülbelül így gondolnak, hogyha éppen osztják az úrvacsorát az istentiszteleten, oda megyünk, de ha véletlenül elmarad, az se baj, legfeljebb korábban érünk haza. De mégsem jobb ez az informatikus példa, hadd mondjak ennél egy sokkal valóságosabbat. Egy orvossal találkozom, aki csillogó szemmel arról beszél, hogy a kezében lévő gyógyszer meg fogja változtatni az életemet. Tudja, hogy mivel küzdök, tudja, hogy milyen betegséggel küzdök, talán gyógyíthatatlan betegséggel, és azt mondja, hogy itt van, nem kell tovább szenvedned. És én mit teszek? Hazamegyek, és a gyógyszert beteszem a fiókomba, oda informatikustól kapott kütyű mellé. Ez a pontos kép az úrvacsoráról, és annak az elutasításáról, hiszen az életünkről van szó, és ez ennyire komoly és ennyire súlyos döntés. És mi ennek az oka, hogy sokan így beteszik a fiókba az úrvacsorát? Egyszerűen az, hogy nem tudjuk, hogy mennyire gyógyíthatatlan betegek vagyunk. Pedig Pál apostol sokszor sok helyen ír erről. Az egyik legkeményebb megfogalmazás így szól, a bűn fullánkja a halál, írja a korintusi levélben. És ez a fullánk, ez már mindannyiunkba belepumpálta a kárhozatos, halálos mérgét. Azokra is, akik ezt tudják, és azokba is, akik ezt nem. Igen, az ember életéhez hozzátapad a bűn, de ezt egyre inkább megszokjuk. És azért élnek egyre kevesebben az úrvacsorával, mert egy olyan világban élünk, ahol egyre jobban csúsznak el a határok, és egyre kevésbé tudja az ember, hogy valami rosszat tett. Hogy mondjak erre egy szemléletes példát, amikor én Hódmezővásárhelyre először megéreztem, az volt az első kérdésem, hát nem túl szimpatikus és kedves kérés az ott élőkhöz, hogy mi ez a rettenetes büdös? És akik ott voltak, megkérdezték, hogy milyen büdös? Hát mondom, amit érezni lehet. Ja! A falu, vagy falu, bocsánat, város, most korábban 50, most már 40 ezres város Hódmezővásárhely, a város határában van egy fehérje feldolgozó. Hát ez egy szép neve a dög temetőnek, ahova kivitték az elhullott állatokat, hatalmas szarvasmarákat láttam később ott felfúvodva, ott dolgozzák ezt fel, és amikor olyan szélirány van, akkor ez betakarja az egész várost. De aki évek óta ott él, megszokja. Egyszerűen már észre se veszi. Már nagyrészt én is így voltam vele, hogy a harmadik évnek a táján. És nagyon sok ember így van ezzel. Az erkölcsi érzékünk annyira eltompult, hogy egyszerűen nem érezzük, és nem vesszük észre, hogy milyen nagy szükségünk van az úrvacsorára, mert milyen távol kerültünk Istentől. Holnap is idézni fogok egy igét, ami így az elmúlt napokban éppen a konfirmandus táborban a fiataloknak tartott igehirdetésbe jött velem szembe. Ezt írja, ez Péter apostol, többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkozásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tudatlanságukban, és megkeményedett a szívük. Mivel erkölcsi érzékük eltompult, bujálkodásra adták magukat, mindenféle tisztátalanságot művelve mohóságukban. Azt mondja Péter, hogy mindannak, amit megélnek az emberek, az a következménye, hogy sötétség borult az elméjükre, elidegenedtek Istentől, erkölcsi érzékük eltompult, és így van ma nagyon sok ember, és így van ma nagyon sok keresztény ember is. Pedig ez az egész, ez egy nagyon-nagyon fontos téma. Nem véletlenül tettem az igehirdetés utánra a 449-es éneket, mint egy figyelmeztetésként és bátorításként, fel, mert az irgalom percei múlnak. Valóban így van. És addig, amíg nem történik meg mindaz, amit a fiataloknak is elmondtam Füle Lajosnak egy versében, amíg ez a változás nem történik meg, addig az úrvacsorára se fogunk vágyódni. Ezt írja Füle Lajos, majd hogyha bűnné lesz a bűn, s a Golgotához sírva érsz el, letenni ott mind keserűn, nem alkudva testtel és vérrel, majd a hálát adsz Jézusért, s a döntésed is végleg megérik, mert megtisztított az a vér, akkor jön el az ébredés itt. Majd ha a Golgotához sírva ér fel, és az ember csak akkor megy sírva a Golgotához, ha pontosan tudja, hogy mi történt ott, és hogy mit tett érte az Isten. Pedig az úrvacsorának nagyon nagy ajándékai vannak, és most ennek a kis közösségnek hadd mondjak három dolgot, amiben az úrvacsora megváltoztatja az életünket. Az első, hogy az úrvacsorához oda térdelve, és ezt szeretném, ha ezen a ünnep körön, a következő Isten tiszteleteken is átélnénk, hogy mennyire szeret minket az Isten. Ugye jó ezt tudni, jó erről hallani, hogy szeret minket az Isten, de szükségünk van arra is, hogy ezt valahogy úgy fizikailag is megtapasztaljuk. Hogy amikor kézbe vesszük az ostját és a bort, akkor belénk hasítson, hogy ez Krisztus megtöretett teste és kiontott vére. Hogy ennyire szeret minket az Isten. Úgy térdelhetünk oda, hogy átélhetjük, hogy szeretve vagyunk az Istentől. És ebben az egészben talán éppen az a legfájóbb, hogy ezt taszítjuk el magunktól. Hogy nem engedjük, hogy átélhessük az Istennek a szeretetét. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatot, és itt a ti értetekben mindenki beteheti a saját nevét, amely ti értetek megtöretett, amely érted is kiontatott a bűnök bocsánatára. Ez egy óriási nagy ajándék, és egy óriási nagy lehetőség. Nekem még most is akár osztom az úrvacsorát, akár úrvacsorát veszek, bele remeg a szívem. Hogy engem is szeret az Isten. Nem hagyott elveszni az örök kárhozatba, hanem új életet és új kezdést adott. A második nagyon nagy ajándék, amit azt gondolom, hogy ma tényleg ilyen családos körben, családias körben meg fogunk tapasztalni, remélem, hogy Isten egy közösségbe helyezett minket. Hogy Isten az úrvacsorát úgy rendelte, és úgy adta a tanítványainak, és nem külön-külön szobába elhelyezte őket, és mindegyikükhöz bement, hanem ott ültek, ami abban a korban a leginkább a közösséget kifejezte, az asztal közösségben. Ott ültek együtt ezek a tanítványok, akik között mindenféle ember volt. Volt indulatos és csendes, volt talán filozófikusabb alkat és gyakorlatiasabb alkat. Ott voltak együtt, és átélték, hogy mi itt egy közösség vagyunk. És nagyon sok mindennel próbálkozhatunk, hogy közösséget teremtsünk egy gyülekezetben, de ennél nagyobb közösségteremtő erő nincsen. Hogy Isten oda tesz minket egymás mellé, hogy ott térdel az éppen konfirmált fiatal, aki először vesz talán úrvacsorát, azzal a 70-80 évessel, aki talán már ezt több százszor megtette, hogy ott látjuk egymást, hogy éppen valaki elmosolyodik, vagy könybelávad a szeme, vagy ahogy éppen felnéz a Jézus képre, hogy ott vagyunk együtt. Együtt, mint gyarló bűnös emberek, és együtt szeret minket az Isten. És amikor ide eljövünk, akkor hozzuk mindannyian a saját életünknek a küzdelmeit, nehézségeit, és ez összekapcsolódik itt a gyülekezetben az örömökkel, az áldásokkal, és átélhetjük, hogy így szeret minket az Isten. És egészen csodálatos az, hogy erről prédikál az egész úrvacsorai liturgiánk. Csak három apró mozdulatot hadd mondjak, egy kicsit ezzel is megerősítve mindazt, ami itt történni fog, hogy mi evangélikusok vagyunk az egyetlenek, akik térdelve vesszük az úrvacsorát. Ugye református és katolikus testvéreink állva veszik az úrvacsorát, de én ebbe egy óriási erőt érzek. Nagyon szép az is, amikor egy katolikus templomba egymás mögött állnak az emberek, látják egymásnak a hátát, és úgy veszik az úrvacsorát, de itt összeír a könyökünk, itt összeír a térdünk. Itt oda kell hajolni, és föl kell segíteni talán valakit, aki egyedül már nem tud fölállni. Itt talán magunk elé kell ölelő szeretettel venni egy kisgyermeket. Egészen más ez, és nagyon-nagyon kifejező. És nagyon hálás vagyok az Úristennek, hogy mi így vehetünk úrvacsorát. Ennek egy óriási üzenete van. És nagyon kifejező az is, hogy mi vagyunk az egyetlenek, akik nem csak így együtt vesszük az oltárnál az úrvacsorát, hanem le is térdelünk, hogy meghajtjuk a térdünket az Isten előtt. És ez is egy óriási ajándék. És óriási ajándék az is, ami most így a Covid után azért még nagyrészt megmaradt, hanem is a hagyományos módon, hogy egy kehelyből vesszük az úrvacsorát. Hogy egy kehelybe mártom be mindenkinek az ostját a borba, és egy kehelyből kapjuk Krisztus testét. Még inkább kifejeződik a mi összetartozásunk. És ez is egy óriási ajándék, és ettől is megfosztja magát az ember, ha nem él az úrvacsorával. És amikor átéljük azt, hogy igen, szeret az Isten, és átéljük azt, hogy egy közösségbe helyezett minket, ahol egymás terhét hordozhatjuk, akkor eljutunk oda, hogy talán megváltozik a mi képünk önmagunkról is. És el tudjuk mondani azt, hogy képes vagyok szeretni újra önmagamat. Nem kell kisebbségi érzéstől eltorzultan a jövőtől rettegve élnem, nem kell a gyötrelmeim igájába hajtanom fejemet, szeretek, mert szeretve vagyok. És ez egy nagyon fontos. Az úrvacsorában tudja az ember az Isten szemével nézni önmagát. Mai alkalommal egy pici változtatást teszek majd a liturgiában, nem a megszokott gyónó imádságot fogjuk mondani, de éppen ezért választottam, mert ebben benne van az, hogy az ember sokszor mennyire valóban méltatlannak tartja magát az úrvacsorára, éppen azért, mert tudja, hogy milyen bűnök terhelik, de olyan jó átélni azt, hogy Isten nem iszonyodik a mi bűneinktől, hanem szeret minket, és azt szeretné, hogy mi is így lássuk magunkat. Óriási ajándék az úrvacsora. És ez nincs létszámhoz kötve, ez ahhoz van kötve, hogy nektek a Szentlélek adott vágyat a szívetekbe, felkészített titeket arra, hogy ma együtt ünnepeljük ezt a csodát, és mi, akik itt vagyunk valóban, ha már elmondtuk 18-szor, mondjuk el 19-szer is, hogy jöjj, adjunk hálát néki mindezért. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, a későbbi korok teológusai alkottak egy kifejezést, ez pedig nem más, mint a kegyelmi eszközök. Ez a szó így nem szerepel a Bibliában, de kegyelmi eszköz mindaz, amin keresztül te közel jössz hozzánk, ami keresztül megérezhetjük a te kegyelmedet és szeretetedet, és éppen azért adtad őket, hogy minél közelebb kerüljünk te hozzád. És a szentségek is ilyenek. Sugározzák a te kegyelmedet. Urunk Istenünk, én hiszem azt, és hisszük azt, hogy te így sugárzod a kegyelmedet, a szeretetedet mi felénk. Itt nem pusztán arról van szó, hogy kapunk egy kis ostját, hanem a világ teremtő urával, a feltámadott Jézus Krisztussal, és a minket megszentelő Szentlélekkel találkozunk az úrvacsorában. Urunk Istenünk, kéget kérünk, hogy távoztass el most mindent a szívünkből. És igen, lehet úgyis méltatlanul venni az úrvacsorát, hogy nem jövünk el, nem figyelünk rá, de lehet úgy is, ahogy Pál mondta, hogy nem vesszük komolyan, őrizd meg most minket ettől a kísértéstől, és ott, hogy valóban felkészülten bűnbánattal tudjunk megérkezni hozzád, és ott, hogy bátran énekeljük, figyelmeztetve önmagunkat, figyelmeztetve másokat is most, felmert az irgalom percei múlnak, életünk mind folyamárja siet. Amen.